Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, amiért tudhatjuk, hogy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös megtérése nyomán, egy bűnös megtérése nyomán. Magasztalunk téged, és dicsőítjük a te nevedet, hogyha úgy lehetünk már itt, hogy egyszer a mi megtérésünkért is örvendezett angyalok serege a mennyben. De azért könyörgünk, hogy ezen az estén, a te lelked csodája által, munkája által, és a te igéd megszólalása, hangozása által, hadd legyen ma is öröm a mennyben. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ahol a te igéd hirdettetik, ott ilyen csodák történhetnek, hogy ott emberi életek újulhatnak, változhatnak meg. Te látod, mennyire szomjazza a szívünk a te igazságodat. Mennyire szomjazza a szívünk mindazt, amit te mondani akarsz. És igaz ez akkor is, Úrunk, hogyha a te igéd olyan, amely megsebez bennünket. Talán tegnap is átéltük, ma is talán meg fogjuk tapasztalni, milyen az, amikor a te igéd megsebez. És talán nem jó hallani, talán nem jó szembesülni, talán első hallásra menekülnénk inkább, vagy felháborodnánk. Kérünk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy tudjuk a te szavadat tőled úgy elfogadni, ahogyan te mondod, mert te az igazat mondod számunkra. De azért is dicsőítünk téged, mert a te igéd nem csak megsebez, hanem be is kötöz. Köszönjük a te igéd gyógyító szeretetét. Köszönjük azt, hogy te ma is ezért jöttél ide. És ha kell, akkor fogsz nagy műtétet. Ha kell szívátültetést végezni most itt, ha kell, akkor eltávolítasz daganatokat az életünkből, amely megkeseríti, amely tönkreteszi az életünket, a hitünket. Köszönjük, hogy lelki értelemben ma ilyen műtéteket végzel itt. Hisszük, Urunk, hogy mindez az szükséges, hogy mi fölfeküdjünk a te műtőasztalodra, hogy mi megnyissuk magunkat előtted. Add, hogy semmi emberi okoskodás, semmilyen ellenvetés, semmilyen bizalmatlanság az irányodban ne lehessen akadálya, hogy így tudjunk eléd jönni. Kérünk, hogy te pedig végezd mindazt, amiért idehoztál bennünket. Szeretnénk átélni, megtapasztalni, hogy veled találkozunk itt ma este. Amen. Isten igéjét olvasom, ahogyan a tegnapi napon ígértem, nem a laodíciai gyülekezethez írott levélből, ahonnan a hetünk többi ige szakasza és üzenete származik, hanem szintén a harmadik fejezetéből, a Jelenések könyvének a harmadik fejezet első versét fogom olvasni. Hallgassuk és fogadjuk úgy, hogy ez az élő Isten szava, igéje, melyel ma keresi és szeretné megtalálni a szívünket. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, azt hiszem már senki számára nem kétséges, hogy miért hangzott el az imádságban, hogy az Isten igéje megsebez. Mert valóban megsebez, de azért, mert gyógyítani akar. Van egy erdélyi lelkipásztor, akit elég sok helyre hívnak evangélizálni, pedig nagyon erőteljesen, nagyon keményen hirdeti az Isten igéjét. Nemrégiben láttam egy evangelizációs alkalomról felvételt, és így kezdte a templomban ott ülő sokaságnak, hogy köszöntöm itt a templomban az élőket és a holtakat. És amikor mindenki fölkapta erre a fejét, hogy is van ez, miről beszél ez az ember? Hogy lehet egyáltalán ilyet mondani? Akkor idézte Jézus Krisztus szavait, aki egy élő emberekből álló sokaság előtt, nem egy temetőben, hanem élő emberek előtt mondta el a következő mondatot. János 5.25, ott van megírva, eljön az az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fia beszédét. És akik meghallják, azok életre kelnek. És még egyszer mondom, ezt biológiai értelemben élő embereknek mondta Jézus. Úgyhogy én is hagyj tegyem meg, hogy erre hívom föl ma a figyelmeteket. Hogy ma itt úgy vagyunk, hogy el kell, hogy dőljön, világossá kell, hogy váljon, hogy élő vagy, vagy holt. Nem biológiailag, mert az egyértelmű, hanem lelkileg, lelki értelemben. Mit mond a Biblia erről? Ki az, aki él? Hallottuk, ezzel köszöntötte a nagy tisztelet úr a gyülekezetet. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket nem én mondom, ez mind a Bibliában van leírva. Úgyhogy amikor ez a lelkipásztor így köszöntötte az templomban ülőket, nagyon helyesen tette, az ige alapján tette. Éppen ezért a mai esténknek is ez a legfontosabb kérdése. Élő vagy-e, vagy holt? Tiéd a fiú, az Isten fia, és te az övé vagy? Van élő kapcsolatod Jézus Krisztussal? Mert ha van, akkor van életed. Ha nincs, akkor nincs életed sem. Bibliai értelemben, lelki értelemben. Lehet, hogy csak az a neved, hogy élsz. Lehet, hogy csak azt gondolod, hogy az, amiben vagy, az élet, és valójában Isten szemében halott vagy. Lelki értelemben halott vagy. Súlyos szavak ezek, testvérek. Az én életemben is, amikor ezzel szembesülnöm kellett, egyáltalán nem tetszett. Úgyhogy biztos, hogy nem fogok én magam megsértődni, hogyha valakinek ez fájdalmasan hangzik. Nekem is így hangzott, amikor Isten ezt nekem mondta. De hálás vagyok érte, hogy nem hallgatta el. Hogy nem hagyta annyiban, nem engedte, hogy meggyőzzem magam arról, hogy az, amit élek és ahogyan élek, az az élet. Pedig hányszor mondják ki ezt emberek, fiatalok, hogy most élek igazán. Mert most éppen azok a korlátok, amik megvoltak az életemben, mondjuk a szüleim által, azok végre lehultak, és most élek igazán. A Biblia szerint nem ez az élet. Az élet az, amikor az Isten fiával, Jézus Krisztussal élő kapcsolatod van. De miért ilyen komoly dolog ez? Miért ragaszkodik ennyire a Biblia és a maga az Isten ahhoz, hogy ilyen keményen fogalmazza meg mindezt? Mit jelent egyáltalán az, hogy valaki a lelki halál állapotában van? Ugye az Efézusi levélben olvasunk erről, az Efézusi levél második fejezetében rögtön így kezdi az apostol. Titeket is életre keltett, ezt ugye Efézusi hívő embereknek írja, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Nem bizonyos embereknek mondja ezt, akik mondjuk nagyon súlyos és nagyon szörnyű bűnöket követtek el, hanem azoknak, akik már hitre jutottak, akik már Krisztuséi, és nekik mondja, hogy tudjátok, emlékeztek, hogy előtte még ti is lelkileg halottak voltatok, a lelki halál állapotában voltatok. És ez valóban így van, testvérek. Sőt, még nehezebbet mondok, a bűneset óta minden ember alapállapota ez. A lelki halál. Ebbe érkezünk, így érkezünk meg ebben a világba. Lelkileg holtan születünk bele ebbe a világba. Lelki értelemben halottak vagyunk. Ezt sem én mondom, ez is az Isten igéje mondja. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, pedig a Biblia egyik legismertebb története, ugye a teremtés és a bűneset története. Mit mondott Isten Ádámnak és Évának, hogy miért nem szabad ennie a jó és a gonosz tudásának a fájáról? Azt mondja, ha esztek arról a fáról, meghaltok. És rögtön mondhatja bárki, de hát Ádám és Éva nem haltak meg, amikor ettek. Ugyanúgy szépen éltek tovább, igaz, hogy kilettek tiltva, kilettek zárva az édenkertből, igaz, hogy Isten büntetéseket adott neki, de ők éltek tovább. Igen, biológiailag. De az az élet, amiről most ma beszélünk, az az élet megszűnt számukra. Abban a tekintetben, lelki értelemben, Isten értelmében meghaltak. Miért? Mert megszűnt az élő kapcsolat köztük és Isten között. Megszűnt a kapcsolat köztük és az élet forrása Isten között. Abban a pillanatban, hogy ők kikerültek az Édenkertből. És azóta minden ember, Ádám és Éva örököseként ebbe az állapotba születik bele. Biológiailag nagyon is élünk, de lelkileg olyanok vagyunk, mint amikor egy gépet elvágnak az áramforrástól. Hogy ugyanúgy néz ki, ugyanúgy lehet, hogy minden alkatrésze a helyén van, és mégsem működik. Lehet egyébként használni, persze, áramforrásként is lehet használni egy hajszárítót, egy centrifugagépet, egy mosógépben nagyon sok mindent lehet például tárolni, de egy ruhát kimosni nem lehet vele, ha nincs benne az áramforrás, nincs összeköttetés az áramforrással. Milyen érdekes, hogy a mai fiatalok nyelve ezt mennyire ilyen bibliai módon fogalmazza meg. Azt mondja, hogy egy gép nem működik, azt mondják rá a fiatalok, hogy hát ez a gép meghalt. Ez halott. Ugye? Ezt mondja az ige is. Ha nincs valakinek élő összeköttetése az Istennel, egy élő kapcsolata, az az ember lelkileg halott. Sokszor úgy megdöbbenek, pedig nem kéne, amikor emberekkel beszélgetek, hogy mennyi minden ostobaságot képesek az emberek elhinni. Van, aki hisz az UFO-kban, van, aki azt kutatja, hogy előző életében sváb bogár volt-e, vagy ganajtúró bogár, mert ő a reinkarnációba hisz, és sorolhatjuk a sokféle dolgot, és emberek olyan dolgokba hisznek, amik most nyilván lehet, hogy nem túl kedvesen hangzik, de az én látásmódom szerint nyilvánvaló ostobaságok. És mindenben hisz az ember, csak abban nem, amit az Isten igéje mond. Azt azért nem. Nagyon bölcsen fogalmazta meg, és mondta el sokszor Cseri Kálmán bácsi, hogy az emberek bármibe képesek hinni, csak ne legyen benne a Bibliában. Mert ha már a Bibliában van, az nem lehet hiteles. Hát az egy régi könyv, meg elavult, meg nem. Emberek írták amúgy is, az nem lehet. Sőt, én még olyat is tapasztaltam, hogy valaki hallott egy mondatot, és azt mondta, hogy hú, micsoda magvas gondolat ez, honnét van? Hát a Bibliában, ja, akkor inkább mégse. Csak az Isten igéjét ne. Minden más jöhet. És miért mondtam, hogy nem kéne ezen meglepődni? Testvérek, aki az Istennel való kapcsolatából nézve halott, aki lelkileg halott, annak egyértelmű következménye, ennek az állapotnak egyértelmű következménye, ez a fajta lelki, most értsük jól, ez a fajta lelki sötétség. A tisztán látásnak, vagy a látásnak a teljes hiánya. Az a fajta képesség teljes elveszítése, hogy dönteni tudjak valamiről, hogy ez igaz vagy nem igaz. Teljes mértékben összezavarodott világban élünk ebben a tekintetben. Sokan teszik föl nekem a kérdést, hívő emberek, testvérek ott a gyülekezetben. Olyan fájdalommal és mégis vágyakozással, hogy tudnám én a nem hívő férjemet, feleségemet, gyermekemet, szülőmet meggyőzni arról, hogy mondjuk ez a dolog rossz. Hogy tudnám a gyermekemet meggyőzni arról, hogy az Isten igéje alapján az együttélés az bűn? Hogy tudnám meggyőzni arról a rokonomat, hogy ne menjen el jósnőhöz, mert az Isten igéje alapján az bűn, az nagyon szörnyű és szörnyű következményekkel járó dolog. Hogy tudnám én ezt, és sorolják ezeket a kérdéseket. És nagyon szomorúan, de őszintén meg kell mondanom nekik, hogy sehogy. Sehogy. Amíg ő számára az Isten igéje nem lesz világossággá, amíg az ő számára az Isten igéje nem lesz tekintélyé, akkor én győzködhetem őt, úgyse fogja elhinni. Úgyse fogja elfogadni. Csak azt fogja mondani, hogy na ez a szent fazék már megint mivel jön nekem. Már megint a Bibliával, hagyjanak már engem békén a Bibliával. Egy halott nem tud változtatni az állapotán, testvérek. A Biblia azt mondja, amíg valakinek nincs élő kapcsolata az Istennel, addig lelkileg halott. És ez tudjuk, a halál egy olyan állapot, ami nincs lehetőség változtatni. Nem tudok a saját állapotomon semmilyen módon változtatni. Fájdalmas igazság ez, de az Isten igéjének az igazsága. Persze erre sokan azt mondják, hogy azért ez túlságosan radikális és kemény beszéd. Hát van egyrészt annyi jó ember. Van annyi ember, akik nem bajlódtak ilyen dolgokkal, meg olyan jól megvannak az életükben, sőt, még vallásos emberek is. Olyan nincsen, hogy valaki lelkileg halott legyen, miközben beleszületett egy komoly vallásos családba, már gyerekkorától ott volt mindig a templomban, a hittanórákon. Tehát az nem lehet lelkileg halott, aki egy hűséges gyülekezeti tag, és ott van vasárnaponként a templomban. Nem lelkileg halott az, aki szereti az egyházát, és az egyházáért tesz, aki szolgál. Hát arra nem lehet ezt mondani. Testvérek, hagy ábrándítsalak ki benneteket. Nem én, megint az ige. Ezt a levelet, amiből felolvastam ezt a részletet. Ezt Jézus kiknek írja? Egy gyülekezetnek írja. Egy gyülekezetnek. Egy létező gyülekezetnek, akik abban a korban ugyanúgy, mint a gyöngyösi gyülekezet léteztek. A szárdiszi gyülekezetnek írta. Iratta le Jézus. Lehetséges ez, hogy összejövetelekre, Isten tiszteletekre járó, elkötelezett gyülekezeti tagoknak azt mondja az Isten igéje, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ott van feketén-fehéren leírva. És hogyha ez Szárdiszban aktuális volt, akkor nem lehet, hogy Gyöngyösön is aktuális? Nem lehet, hogy ennek az igének itt és most ezen a helyen is van üzenete? Hát én azért vagyok itt, mert az a meggyőződésem, hogy igen. Hogy Isten veletek akar beszélni ennek az igének alapján. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Elnézést a példáért, de nagyon ide illik ebből a szempontból, mármint az üzenet szempontjából, megértése szempontjából, még ha egy kicsit morbid is, de ma már tudjuk, hogy olyan nagyon kiváló és ügyes maszkmesterek vannak, akik egy halott embert úgy tudnak kimaszkírozni, hogy akár a temetésen is azt mondják, hogy olyan, mintha még élne. De mindenki tudja, hogy már halott. Hiába maszkíroznak ki valakit úgy, hogy egészen úgy néz ki, mintha élne. Attól még ez az állapotán nem változtat. Lehet, hogy valaki vallásos ember, és megtanulja azt, hogy hogyan kell egy vallásos embernek mondjuk viselkednie a templomban, a gyülekezetben. Megtanul olyan kifejezéseket, olyan beszédformákat, szófordulatokat, amik a kegyes embereknek a szófordulatai, olyan kegyes kifejezéseket, bibliai igéket is meg lehet tanulni kívülről. Nagyon sok mindent lehet csinálni. De ha nincs élet, ha nincs élő kapcsolat Jézus Krisztussal, akkor ez csak olyan, mint amit itt az igében olvasunk, hogy az a neved, mert mindenki úgy nevez, hogy élsz, mert az látszik rajtad, de valójában belül a szíved mélyén még te is tudod, hogy ez nem élet. Ez nem élet. Ezt is nagyon nagy szeretettel és őszinte alázattal mondom nektek. Nem csak itt a Hévízgyörgyi gyülekezetben is elmondtam már, mert ez az igazság. El lehet kárhozni a templom padok közül is. El lehet kárhozni. Senkit nem ment meg a templom pad attól, ami az ítélet. Egyedül Jézus Krisztus keresztje, az ő Golgotán kiontott vére, az ő áldozata az, ami bárkit, téged is és engem is megment a kárhozattól. Lehet évtizedeken át minden vasárnap ott lenni a templomba. De ha nincs élő kapcsolatod Jézus Krisztussal, ha nem vagy az övé, akkor nincs életed, nincs örök életed. Megint ott tartunk, testvérek, mint tegnap, körülbelül ilyenkor, hogy csak itt abban ne maradjon. Mert ha így kéne hazamenni, akkor nem tudnánk mit kezdeni ezzel a helyzettel. De logikusan azt is végig tudjuk gondolni, hogy pont egy ilyen állapotban kell, hogy történjen valami. Kell, hogy történjen valami radikális változás, mert ez nem maradhat annyiban. Ha már ez a nyomorult helyzet igaz, amiről most szó volt, ha ez tényleg igaz, akkor kell lennie valamilyen megoldásnak. És milyen jó, hogy az Isten igéje ezt is megmutatja. Hogy lesz a halálból élet? A halálból csak a feltámadás által lesz élet. És milyen jó, hogy nekünk egy olyan úrunk van, aki ezt már megtette. Nekünk egy feltámadt Krisztusunk van, aki bemutatta, hogy igenis van halálból élet. Van út a halálból az életre. Hiszed-e, hogy Jézus feltámadt? Elhiszed-e? Nem úgy, hogy úgy általában, hanem úgy ténylegesen. Mint ahogyan az a férfi, amikor már be volt adva a válási papír, és teljesen tökre volt menve már a házasságuk, külön is éltek, és aztán Isten ezt a férfit megszólította, nagyon komolyan elővette. És azt mondta, hogy nem mondhatsz le a házasságodról. És a férfi szívét újította meg először az Úr Jézus, mind a ketten a feleségével egyébként gyülekezeti tagok voltak, és aztán elment a feleségéhez. És csak ennyit mondott neki, hogy te elhiszed, hogy Jézus feltámadt? Hát azt mondja, hogy ne hinném el, hát templomban járó ember vagyok. És azt elhiszed, hogy a halott házasságunkat is fel tudja támasztani? És ez volt az a pont, amikor elindult a házasságuk a gyógyulása felé. Pedig már mindennek vége volt. Te hiszel a feltámadásban? Ennyire valóságosan hiszel benne? Vagy csak úgy általában? Mert erről van szó, hogy nincs más megoldás a lelki halálból, nincs más kiút, csak is a feltámadás. És ezt Jézus Krisztus meg tudja veled is tenni. Sőt, a Biblia erre használ egy másik kifejezést, amit azért használ szerintem, mert annyira szemléletes és annyira jól kifejezi azt, amiről itt szó van. A Biblia ugye ezt is mondja, hogy újjászületés. Az újjászületés nem feltétlenül a legjobb kifejezés egyébként a fordításban, azt mondják a görög nyelvet ismerők. Ugye Nikodémus történetét talán a legtöbben ismerjük. Jézus és Nikodémus beszélgetését. Ott hangzik el ez, hogy szükség nektek, neked újonnan, azt mondják a teológusok, hogy felülről, Istentől való módon megszületned. Mert biológiailag élsz. Nikodémus se értette először, nem baj, hogyha mi se értjük. Ő is azt kérdezte, hogy tudnék visszamenni az anyám méhébe még egyszer, hát én már megszülettem. Azt mondja, nem úgy, hanem lelki módon. Úgy, hogy végre legyen lelki életed. És tudjátok, ki volt ez a Nikodémus? Egy akkori teológiai professzor volt, aki nem csak úgy általában az embereket tanította, hanem azokat képezte, akik majd az embereket az Isten igéjére tanítani fogják. A legmagasabb pozícióban volt. A nagy tanács tagja volt. És azt mondja neki Jézus, hogy a jelenlegi állapotodban annyira halott vagy, hogy még csak meg sem láthatod az Isten országát. Szükség neked újonnan születned, felülről, Istentől való módon megszületned. Biológiailag már megszülettél, élsz, de ez csak látszat élet. És azért szeretem ezt a képet, mert bár nyilván az ember bizonyos szolid módon próbálja ezt a párhuzamot megvonni, de teljes párhuzam van a biológiai születés és a lelki születés között. Minden pontja megfelel és összeegyeztethető. Nézzük meg, mi kell a születéshez? Fogantatás. Fogantatás a mag által. Egy mag által. És tudjuk, hogy ez a mag a lelki születésnél az Isten igéje. Az Isten igéje az a mag, amely képes életet teremteni a Szentlélek által. Ha valaki az előbbi mondataimból azt szűrte volna le, hogy én nem pártolom a templomba járást, akkor az nagyon félreértett. A legjobb dolog, amit valaki tehet, hogy kiteszi magát minél gyakrabban az Isten igéjének. Hogy hallgatja az Isten igéjét. Mert az Isten igéje az a mag, amely képes elindítani a lelki születés folyamatát, a fogantatást. Ez kell hozzá. És tényleg annyi példát lehetne mondani, akiket én is ismerek, de talán te is tudsz erre példát mondani. Hogy akár a saját életedből. Hogy benn ültél éveken keresztül, vagy ki tudja mennyi időn keresztül, és hallgattad az Isten igéjét, és egyik füleden ki, egyiken be, a másikon ki. Ha kimentél, azt se tudtad, hogy miről volt szó, ha megkérdezte volna valaki. És van, hogy valakinél ez megy éveken keresztül akár. És aztán egyszer csak történik valami. Ez a mag, ez az ige mag egyszer csak úgy valahogy megreked itt először a fejben. Hogy mi egész értelmes dolgok ezek, amikről itt szó van. Hogy egész jól hangzik, meg egész logikus, úgy elgondolkozol rajta. És aztán miközben gondolkozol rajta, és egyre inkább úgy kezdesz igazat adni az Istennek, meg az igének, ez a mag úgy szépen leszivárog a szívedig. És ott beágyazódik. Mert a szív az a befogadó hely, az a befogadó felület, az a méh, anyaméh, ahol megfogalhat az Isten igéje. Amikor már nem csak elgondolkozol rajta, hogy ez lehet, hogy igaz, meg egész logikusnak tűnik, hanem úgy elkezdi a szívedet átmelengetni, hogy itt tényleg rólam van szó. Hogy itt tényleg valami olyan dolog hangzik, ami az én életemben szükséges. Erre vágytam, ezt kerestem egész életemben. Nem tudtam megfogalmazni, de valahogy most tudom, hogy ez az. És akkor megtörténik a fogantatás. Az Isten igéje megfogan valakinek a szívében. Csodálatos dolog ez. De még nincs vége. Ezzel még nincs kész a dolog. Nincs kész a születés, de már valami elindult. Valami végérvényesen elindult. Ezután következik a kihordási idő. És aki szereti a természetfilmeket, az tudja, hogy a kihordási idő az egészen más egy kisegérnél, meg egy elefántnál. És én láttam már kisegér típusú embereket, meg elefánt típusú embereket is lelki értelemben. Az elefántnál azt mondják, hogy majdnem 2 év a kihordási, a várandósági idő. Én már láttam olyan embert, akinek ez több évtized volt. Hogy addig ott motoszkált a szívében az Isten igéje, már ott volt, de még nem tudott dönteni. Még nem volt az életében valódi megújulás. És valaki meg egyszer meghallja az Isten igéjét, megfogan és hopp, összeáll a kép, és már úgy megy haza egy evangelizációról, hogy nekem új életem van. Ebben különbözünk. Az Isten igéje mind a kettő helyzetben azt gondolom, hogy központi szerepet játszik, de hogy kinél mennyi ez a kihordási idő, ez változó. Én azért mindenkit arra bátorítanék, hogy ha már egyszer az Isten igéje eltalált, betalált a szívedbe, akkor azért ne várjál túl sokat. Mire mondanám így, mire vársz még? Miért nem határozod el magad? Miért nem mondasz, hogy én akkor e szerint akarok élni, én ezt szeretném, én így szeretném az életemet az Úr Jézus elé tenni? Na de a kihordási időhöz annak a vége ugye maga a vajudás. Isten kegyelméből én már 3-szor lehettem a szemtanúja, és az Isten kegyelme az, hogy még egyszer sem az átélője, és nem is lehetek. Nem irigylem az asszony testvéreket, mert láttam, hogy micsoda szenvedés. És azért viszont még hálásabb vagyok az Istennek, vagy legalább annyira hálás vagyok, hogy láthattam már lelki vajudásokat és születéseket is. Amikor az első gyermekünk megszületett, az egy semmilyen se hasonlítható élmény volt, teljesen újdonságként és teljesen annyira mélyen lelkileg megérintett, hogy szinte könnyek között mondtam az orvosnak, hogy hát tulajdonképpen mi ugyanazt csináljuk. Ugyanaz a mind a kettő munkája. Ő se csinált igazából semmit, mert nem ő szülte meg a gyereket. És mégis ott volt, és ő segítette világra azt az új életet. És amikor otthon nálunk a lelkészi hivatalban valakivel leborulunk az Úr Jézus elé, és az ember föltárja és őszintén bevallja a bűneit az Istennek. Amikor valaki átadja a szívét az Úr Jézusnak, akkor valami nagyon hasonló történik. Az addig eltelő, vagy az előtte eltelő percekben, hát ha el tudnak szenvedő arcokat képzelni a testvérek. Hány testvérnek, akik ma már a testvéreink, mert új életük van, láttam azt a küszködését, hogy még megszólalni se bír. Hogy én inkább föláll és megy, volt olyan, már is indult valaki hazafele. És azt mondom, ne menj. Látom, hogy ott van a szívedben, hogy már ott van az új élet, már csak a vajudásnak véget kéne vetni. És testvérek, az az öröm, amikor valaki új életre születik. Nem véletlenül mondtam azt, hogy az Úr Jézus is ezt mondta, hogy öröm van a mennyben egy megtérő bűnös felett. Hogy az az öröm, az tényleg szinte lehallatszik a mennyből olyankor. Vagy fordítva, az az öröm, ami ilyenkor van, az fölhallatszik a mennybe. Amikor valakinek a szívéről leesnek azok a mázsás súlyok. Hát te nem vágysz erre? Nem erre vágytál egész életedben? Hogy végre szabad lehess mindattól, ami megköt és megkötöz. Ezt jelenti a lelki születés, amikor valakinek végre az életében halálból élet lesz. Élet lesz. És aztán lehetne folytatni a sort, ez már nem az evangelizációs hetünknek a témája, de azért fontos tudni, hogy utána következik a csecsemőkor, amikor még azt, aki hitre jutott, bizony sokszor tisztába kell tenni, amikor még bizony sokszor felsír, mert még rádöbben arra, hogy mennyire sok mindent nem tud, nem ért, akkor még nagyon sok gondoskodásra van szüksége, nem lehet csak úgy magára hagyni. Ha valaki a környezetedben frissen megtért, erre nagyon figyelj a testvérem. Nagyon figyelj, ne hagyd őt elkallódni. Na, de ez már nem az evangelizációs hét témája, ez már egy következő dolog. De ami miatt mindezt elmondtam, azért volt, hogy te hol állsz ebben. Volt már az életedben ilyen lelki születés? Tudod, mit jelent az, amikor az angyalok azon örvendeznek a mennyben, hogy te a halálból az életre jutottál? Vagy még vajutsz? Pedig már tudod, már érted? Már tudod, hogy mit szeretne az Isten az életedbe elvégezni? De még innen is meg akarom vizsgálni, még ezt is, meg azt is, meg még nem tudom, hát még annyi minden van. Nagy tiszteletű úr mondta, hogy valamikor a jövendőben Vég Tamás is érkezni fog. Az ő története lehet, hogy el fogja mondani ő is, de azt gondolom, hogy nagyon ide kívánkozik. Ha valaki ebben a lelki vajúdás, vagy még a kihordási időben, vagy talán még előbb van, még a fasori gyülekezetben történt meg, hogy ott valaki minden vasárnap egy hajléktalanot koldult a templom előtt. És aki ismeri a Vég Tamást, ismeri az ő habitusát, tudja azt, hogy ő mindezt hogy szokta az ilyen helyzeteket kezelni. Hát a majdnem fizikai értelemben hóna alá csapta ezt az embert, és elvitte magával Biatorbágyra, egy csendes hétre. Úgyhogy ruhát kapott ez az ember, hogy ott élelmet kapott, hogy ott fedél volt a feje fölött, és az Úr Jézusról hallhatott a hét minden napján. És ugye a hét második felében megkérdezte a Vég Tamás ezt az embert, hogy hát most már annyit hallott az Úr Jézusról, látja, hogy mi a különbség, meg látja ezeket a dolgokat, hát nem kéne most már megtérni? Hát nem kéne most már az életét adni az Úr Jézusnak? És mi volt a válasz? Ó, tiszteletes úr, hát nagy a tét, sok a vesztenivaló. Mi? Nem megdöbbentő, hogy még egy ilyen rongyos, alkoholista élethez is így tud valaki ragaszkodni, csak ne kelljen átadni az Istenhez, Istennek. Testvérem, te ne legyél ilyen. Hogyha már érted, ha már hallottad az Isten hívó szavát, az ő igéje megszólított, akkor ne várj. Olyan csodálatos, amikor valakinek az életében Isten ezt elvégzi. Te ne légy ennek akadálya. Ne told el magadtól azt, amit ő az életedben akar végezni. Ezért van ez a hét, ezért küldött engem is ide, ezért hangoznak ezek az igék, ezért sebeznek meg, amikor megsebeznek. Nem azért, mert ez bárkinek jó dolog vagy jó érzés, hanem azért, mert az Isten nem mondott le rólad. Mert az Istennek terve van az életeddel. Ő nem akarja engedni, hogy a halál állapotában maradj, hanem új életre akar szülni téged is. Tedd az ő kezébe a szívedet, még ma este. Engedd át az életed fölött irányítást neki. Én ezért imádkoztam, és ezért imádkozom a folytatásban is, hogy Isten ezt megcselekedhesse, és úgy tudjunk ma innen hazaindulni, hogy öröm van a mennyben. Tám pont a te megtérésed nyomán. Amen. Testvérek, az Úr Jézus a hét folyamán különösképpen is hallható módon, bár szelíden, zörget a mi szívünk ajtaján. Úgyhogy erre is figyeljünk, amikor énekeljük a hetünk énekét. Ó, Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. A legtöbb helyen látom, hogy van ilyen papír, ahol nincsen oda, nagy tisztelet úr szerintem mindjárt visz. Akinek pedig nem jut, az az énekeskönyvből is megkeresheti ezt az éneket. 457-es dicséret, mind a három versszakával énekeljük el. olyan felfoghatatlan, hogy te még mindig vársz. Hogy még ma is megadtad számunkra ezt a kegyelmi időt. Köszönjük, hogyha ez lehetett számunkra az az elkészített idő, amikor talán először az életünkben úgy hallhattuk meg a te szavadat. Úgy érkezett meg a mi szívünkbe a te igéd, hogy már nem tudjuk lerázni magunkról, hogy már nem tudjuk eloszlatni vagy elhesegetni magunktól, hanem végérvényesen ott megfogant. Köszönjük, hogy a te igéd ilyen csodálatos módon munkálkodik. Hogy még ha sokszor fel is háborít, még ha sokszor fel is bolygat, azért teszi, hogy az akadályokat elhárítsa onnan a szívünk útjából. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy neked fontosabb a mi életünk, mint mi magunknak. Fontosabb neked a mi örök életünk, mint amennyire mi tartjuk azt fontosnak. Mi olyan sokszor belebonyolódunk ennek a világnak sokféle dolgába. Annyira elvisz bennünket, elsodor bennünket az az áradat. A mindennapi gondok, a mindennapi tennivalók, a különböző problémák, sokféle támadása az életünkben. Köszönjük, hogy ma mégis úgy állhatunk föl innen, és úgy indulhatunk innen tovább, hogy veled találkozhattunk. Hogy te egészen személyesen a lelkünkre beszéltél. Urunk, köszönjük, hogyha azon kell gondolkodnunk kifele menet, hogy te honnét tudod, vagy ez a lelkész honnét tudhatja, hogy mi minden foglalkoztatott bennünket, hogy milyen kérdésekkel érkeztünk ide. Add, hogy megértsük és megmerjük, meg tudjuk vallani azt, hogy te vagy, aki tudod, mire van szükségünk. És te mondtad mindazt, ami a mi kérdéseinkre volt válasz. Köszönjük azt is, Urunk, hogyha úgy hallgathattuk végig ezt az ige hirdetést, hogy már mindezt átéltük. Hogy már talán a lelki csecsemőkoron is túl vagyunk. Hogy talán már évek óta, évtizedek óta hűséges gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy fölidézhettük újra, milyen az. Milyen az az öröm, amikor valaki veled élő kapcsolatba kerül. És köszönjük, hogy feladatokat is bíztál ránk, hogy legyünk ott és gondoskodjunk azokról, akik lelki csecsemők. Kérünk, Urunk, hogy így formáld ezt a közösséget, így add, hogy mindazok, akik a tiéd, azok egymásra gondot viselhessenek. És kérünk, Urunk, az este folytatásában is te maradj velünk, az elindult gondolatokat ne engedd, hogy elfordítsuk magunktól, hanem harcoljuk meg azokat a harcokat, amelyeket bennünk elindítottál. Amen.